Sok szeretettel köszöntöm a rádióhallgatókat, én Kál Bogdán vagyok, ez pedig itt a Szenzor, telekommunikációs és informatikai magazinműsor, amelynek első felében a technológiai világ híreiről és újdonságairól fogunk beszámolni. A műsor második felét pedig hát egy az egyben a Samsung Galaxy S23 szériának szenteljük, ami a napokban mutatkozott be világszerte, és nekünk már vannak ezekkel a készülékekkel személyes tapasztalataik is, tehát kicsit arról fogunk beszélgetni, hogy mennyit változtak ezek a készülékek az előző évi csúcsmodellekhez képest. Elég nagy ez a változás, illetve hát kicsit körbejárjuk az a témát, hogy mi hiányzik vajon ezekből a telefonokból. Szóval ez lesz a műsor második felében, most azonban jöjjenek a technológiai hírek.
Hírbox. Szemezgetés a technológiai hírekből.
Kétségtelenül az utóbbi időszak legfontosabb telekommunikációs híre volt az, hogy bejelentették a Galaxy S23 szériát, és azok hamarosan kaphatóak is Magyarországon is, de ezekről a műsor második felében fogunk beszélni. Ezen kívül is történt egy-két dolog azért a világban, ami legalábbis technológiai érintettségű. Az egyik ilyen, hogy a Huawei újabb szankciók kivetésével kell szembenézzen, ugyanis hát további szigorítások léptek fel ebben az embargós háborúban, ami az Egyesült Államok és alapvetően Kína között zajlik. Amit ugye mindig el szoktunk mondani, meg itt a Szenzorban is sokszor szó volt róla, hogy bár ugye a Huawei telefonos üzletága az első helyre pályázott, de pár év alatt az ötödik helyről is lecsúszott már. Ennek nyilván az az oka, hogy a Donald Trump elnöksége alatt kivetett szankciók jelentősen megnehezítették a Huawei számára, hogy versenyképes mobiltelefonokat vagy okostelefonokat tudjon gyártani, mert sem az 5G-s technológiához nincs hozzáférésük, sem pedig a Google szolgáltatásaihoz sem, és ez hát nyilván főleg az európai és az Európán kívüli, de nem ázsiai piacon elég komoly problémát okozott fogyasztói szemmel, hiszen a fogyasztók elvárnak bizonyos szolgáltatásokat telefonoktól, amelyeket a Huawei minden igyekezete ellenére nem tud olyan minőségben és színvonalon biztosítani, mint ahogyan azt a Google ökoszisztéma megoldja. Ami most történt, hogy úgy néz ki, hogy további kereskedelmi licenszek kiadását tiltotta meg a Biden adminisztráció Huawei irányába, és ez már a 4G-s és a Wi-Fi 6-os 7-es modemeket is érinti, továbbá a mesterséges intelligenciával, a felhőszolgáltatásokkal és a nagy teljesítményű adatfeldolgozással kapcsolatos hardverekre is hatással van. Ezektől elesve a kínai gyártó meglévő terméksorozatai is nagy gondba kerülhetnek, ugyanakkor a már raktárkészleten és még úton levő csipeket és modemeket egy ideig várhatóan használhatják. Ugye ez az első embargók bevezetésekor is így volt, bár ugye volt annak egy dátum, hogy mikortól nem használhat bizonyos dolgokat a Huawei, de amikre már leadták a megrendelést, és amiket már kvázi kifizettek, azokat még megkapták, tehát ideig még el tudták látni a alkatrészekkel az éppen aktuálisan forgalomban levő készülékeket is. Eközben viszont hát nyilván az történik, hogy egyre több kínai szereplő fejleszt hardware fronton, és nyilván az Kínának a végcélja, hogy saját kútfőből vegyék fel a technológia versenyben a kesztyűt, habár ugye azt lehet látni, hogy gyártási oldalról van némi hátrányuk, főleg ugye ez a chipset gyártást jelenti, ugye amit itt általában látni szoktunk, hogy van egy gyártás technológiai maximum, amit jelenleg a világpiac ki tud magából préselni, és úgyhogy itt alapvetően a tajvani chipgyártókra lehet gondolni, ahol a Qualcomm is gyártat, meg a MediaTek, és ott most már 3-4 nanométeres csíkszélességű csúcschipeket tudnak előállítani. Ezzel szemben a jelen információk szerint a kínai chipgyártók, mint amilyen az SMIC, ők pillanatnyilag 12 nanométeren tudnak dolgozni, ami azért inkább egy középkategóriás telefon chipsetjének lesz elegendő, de hát nyilván nekik is az céljuk, hogy azt egyre inkább fejleszék, és egyre korszerűbb csipeket tudjanak előállítani. Most amit még lehet látni, hogy ezek az új embargók, akárcsak a korábbiak, alapvetően nem a Huawei telefonos üzletága felé irányulnak, hanem sokkal inkább a hálózati üzletág felé, hiszen ugye az az Egyesült Államok aggája, hogy az nemzetbiztonsági kockázatot jelent, hogyha egy kínai államhoz bizonyos szálakon köthető nagy telekommunikációs vállalat a világ számos országába szállít be hálózatot, és mint ilyen, nyilván az a hálózat, hogy az egy olyan cég által van beszállítva, amelyiknek van kínai állami kötődése, az nemzetbiztonsági kockázatot jelent, nem csak az Egyesült Államok számára, hanem az Egyesült Államok szövetségesei számára is. Maradjunk még egy picit Kínánál, és váltsunk gyártót, a másik nagy kínai mamut legalábbis elektronikai és telekommunikációs szempontból, az a Xiaomi, de a Xiaomi-ra egyelőre semmilyen szankció nem érvényes, és ennek alapvetően az az oka, hogy a Xiaomi pont a hálózati bizniszben egyáltalán nem érdekelt, viszont ugye a lakossági termékei száma és azoknak a minősége és a tudása az ugye egyre nagyobb területet fed le, egyre nagyobb portfólióval rendelkeznek, és ugye itt nem csak a telefonokra érdemes gondolni, hanem ugye van egy csomó háztartási elektronikai dolgok is, van egy csomó szórakoztató elektronikai termékük is, meg van egy csomó fitness termékük is, és akkor még az okos otthonról, meg az egyéb kiegészítőkről, mint amelynek mondjuk a headsetek, nem is beszéltünk, tehát egy hatalmas termékportfólióval rendelkező márkában nőtte ki magát a Xiaomi, amely most már több almárkát is futtat, Redmi, meg Poco néven is akár, és hát tényleg az a helyzet, hogy mindent kínálnak, amire egy embernek elektronikai szempontból a háztartásában szüksége lehet. Egy dolgot nem kínáltak eddig, ez pedig ugye az autó, de ugye pont nagyjából másfél évvel ezelőtt jelentették be, hogy nagyon-nagyon nagy investícióval beszállnak az elektromos autós piacra, és ott, amikor ezt bejelentették, akkor elég meglepően rövid határidővel mondták azt, hogy lesz Xiaomi autó, amit már meg lehet majd vásárolni. Na most ezzel kapcsolatban mindenki nagyon szkeptikus volt, főleg ugye a tradicionális autógyártók, akik hát úgy sakkoznak, hogy tehát alapvetően egy modell kifejlesztése az hosszú években mérhető folyamat, mert nem merik az, hogy azt összerakják, elkészítik és elkészül, hanem rengeteg tesztelést kell beletenni, sok-sok millió kilométeren keresztül kell kipróbálni, hogy az autó hogyan viselkedik az úton, milyenek a biztonsági megoldásai, milyenek a szoftveres megoldásai, és ezért azért sokan szkeptikusak voltak a tekintetben, hogy a Xiaomi tényleg ilyen rövid határidővel hát az útra tud tenni autót. És most az a helyzet, hogy kiszivárgott egy pár kép egy már eléggé véglegesnek tűnő elektromos Xiaomi autóról, amiről egyről azt tudjuk, hogy MS11 nevet visel, és ránézésre egyébként hát az a meglepő, hogy ellentétben ugye a világpiaci trendekkel, ez nem egy SUV, tehát nem egy ilyen emelt hasú, terepjárószerű dolog, hanem inkább formára a Model 3-as Teslára hasonlít, tehát egy ilyen coupé szedán formájú autó, egy nagyjából egy középkategóriás méret a képek alapján, hogyha úgy nagyjából el tudjuk helyezni, és hát dizájnban nem különlegesen extra, tehát nem bántó, látszik, hogy innen-onnan azért merítettek ihletet nagyobb autógyártásra, tól is, ugye a hátsó kialakítás az kicsit Aston Martinos, az oldalsó sziluett kicsit Tesla Model 3-as, a felnik, amiken ezek a képeken vannak, kicsit Lamborghini is, tehát hogy innen-onnan, mintha lett volna egy kis motivációjuk, hogy miket érdemes átemelni, de hogyha egészében nézzük az autót, akkor ez mégiscsak egy saját fejlesztésű dizájn, meg karosszéria, szóval érdekes lesz, hogy hogyan fog szerepelni a világpiacon. Amit még lehet róla tudni, hogy az elektronikai hajtásláncot azt a Xiaomi megoldja magától, de mindenképpen támaszkodnak a CATR-re és a BYD-ra, ami ugye Kínának két elektromos autós témában elég nagyméretű konglomerátuma. A CATR ugye az akkumulátor beszállításban jeleskedik, a BYD pedig ugye az akkumulátor elektronikában, illetve ugye annak a vezérlésében, tehát velük együttműködve készül ez az autó, és van egy ára, amit satszolgatnak egy yuanban, és ahhoz képest, hogy mekkora kocsi, ahhoz képest az ár nagyon kedvező, de ugye nekünk az mindig tapasztalatunk, hogy ami kínai ár és yuanból van átszámolva, hát arra még rá szoktak jönni bizonyos egyéb költségek, mire Európába ér, szóval mi azt számoltuk, hogy ha csak 30-35%-kal ez drágább, mire ideér, akkor már nem lesz annyira versenyképes, vagy nem mondhatjuk azt, hogy nem lesz kirívóan olcsó a többi tradicionális autógyártó által kínált hasonló méretű és képességű elektromos autóhoz képest, de hát nyilván lássuk meg, várjuk a piaci premiért, ez valószínűleg egyébként az év vége felé várható, és ha tényleg tudják tartani a tempót, akkor 2024-ben már meg lehet venni a Xiaomi elektromos autót, nyilván először a saját hazai piacukon, tehát Kínában lesz elérhető, és ahogy felfut a gyártás, úgy várható, hogy ezek az autók eljutnak majd Európába is. Érkezett egy vadonatúj Garmin óra, ennek az a neve, hogy Vivomove Trend, és ez egy olyan speciális órája a Garminnak, vagy olyan szériának az új tagja, ami egy úgynevezett hibrid sportóra, és a hibrid sportórát azt úgy kell elképzelni, hogy van egy hagyományos óránk mutatókkal, fizikailag jelenlegű mutatókkal, és ezek mögött, a mutatók mögött van kijelző. Ugye ennek a, nem tudom, trendnek az egyik legismertebb képviselő egyébként a Withings, ami nagyon hasonló koncepció alapján készít órákat, de a Garmin most szintet lépett. Egyrészt azért, mert általában ezeken a hibrid sportórákon úgy szokott megjelenni a kijelző, hogy csak egy csíkszerű kis valami, és mindenféle gombokkal kell irányítani és a megfelelő információt kiszedni belőle. Ezzel szemben a VivoMove Trend, a Garminnak az újdonsága, megoldotta, hogy hát ránézésre a teljes óra alap egy kijelző, aztán hogyha megnézzük alaposan, akkor kiderül, hogy nem, hanem ketté van osztva, körülbelül így fél távon, és van egy kisebb kijelző a felső felén a körülalakú órának, és van egy másik kisebb kijelző az alsó felén, de mind a kettő érintés érzékeny, vagyis nincsenek gombok ezen az eszközön. Amit lehet róla tudni, hogy ehhez, ahhoz képest, hogy ez nem egy ilyen nagy színes, szagos és minden tudó kijelző, ahhoz képest tudás szempontból viszont elég sok mindent belerakott a Garmin. Például benne van az NFC, amivel a Garmin Pay fizetési megoldást lehet használni, és az ugye Magyarországon is működik. Illetőleg ami még fontos, hogy benne van a GPS, és van benne a különböző szenzorok, amikkel ugye a mozgásformákat és a mozgáskövetést oldja meg a Garmin, és a mi tapasztalataink azok, hogy hát a Garmin órák mozgáskövetés szempontjából abszolút az élmezőnyben helyezkednek el. Ami nincs benne, az az EKG. Ugye az a helyzet, hogy az EKG az egy nagyon komoly egészségügyi processz, mire bekerül egy bármilyen okos órába, nem is nagyon sok gyártónak van ilyen megoldása. A Garminnak egyébként pont van, vagy mondhatjuk, hogy pont készülőben van, mert elindultak már azok a folyamatok, amelyekkel ugye az adott országokban dolgozó egészségügyi hatóságok hitelesítik ezt az EKG megoldást, és van már olyan Garmin óra, aminek a szoftverében meg lehet találni az EKG-t, de ez még ugye nem teljesen hivatalos, és ez az új Garmin készülék, ez egyáltalán nem támogatja ezt a dolgot. Viszont ami új, hogy támogatja a vezeték nélküli töltést. Ami azért érdekes, mert általában bármilyen órát is vesz az ember, azért a legtöbb nem nagyon drága óránál az a tapasztalat, hogy bár vezeték nélkül lehet tölteni egy mágneses csatlakozón keresztül ezeket a megoldásokat, de minden gyártónak van egy saját mágneses csatlakozója, és ezek egymással egyáltalán nem kompatibilisek. Ezzel szemben ugye ez a VivoMove Trend, ez a szabványos Qi töltőkkel működik, viszont ugye arra van szükség, hogy hát lapos legyen ez a Qi töltő, mert különben billeg rajta az óra, és nem biztos, hogy rendesen fel tudja venni a töltést, de általában az egy töltő lapos. Ugye vannak kivételek, mondjuk azok, amik ilyen furán, ilyen állványon vannak, vagy vannak azok, amiket az autóban használunk telefonokhoz, azok nem lesznek jók ehhez az órához, de az ilyen klasszikus értelembe vett lapos töltőpadokkal működni fog az új Garmin óra is. Az történt, hogy úgy néz, hogy a Coca-Cola telefont fog gyártani. Na most ez így nyilván ebben a formában nem igaz, mert ahhoz, hogy valaki telefon tudjon gyártani, ahhoz hát fel kell készülni egy kicsit. De ami most éppen aktuális, hogy a Coca-Cola és a Realme kötöttek valamiféle megállapodást, és ennek az lesz az eredménye, hogy hamarosan meg fog jelenni a Coca-Cola telefon, ami a jó közelítés és tippelgetések alapján egy Realme 10-es lesz, csak hát egy olyan Coca-Cola-s dizájnt fog kapni, és ez lesz a hivatalos kólafon. Na most ezzel azért van több kérdés. Egyrészt az első kérdés, hogy miért? Tehát nyilván az a legfontosabb, hogy de meghatározzuk, hogy miért van szüksége a Coca-Cola-nak arra, hogy telefonja is legyen. Valószínűleg azt gondolták és úgy érezték, hogy annyira erős és szerethető brandjük van, hogy emberek szívesen vesznek nem csak indivalót tőlük, hanem telefont is. Ezzel kapcsolatban azért szerintem van bennünk némi szkepticizmus. És ezt a szkepticizmust ez arra alapozzuk, hogy nem a Coca-Cola az első, aki úgy gondolja, hogy meg kéne vetni a lábát a telekommunikációs piacon. Van az elmúlt 10 évből számos olyan kísérlet, amikor egy olyan márka vagy olyan brand, aki más területen nevet szerzett és ismert, úgy gondolja, gondolja, hogy neki okvetlenül telefont kell gyártania, és itt tudnám sorolni a példákat. Az egyik legismertebb ugye a Prada, aki az LG-vel közösen csinált egy szériát konkrétan, és ugye volt Prada telefon. Meg lehet említeni a Bang & Olufsent, akik a Samsunggal közösen csinálták meg a Serenata modelleket, de annak is vége lett. Volt Land Rover telefonunk, ami valamiféle átcímkézett ütésálló cucc volt, meg volt Discovery telefonunk, a Huawei-jel dolgoztak együtt, szintén egy ütésállóbb és tapabíróbb készüléket tettek le a piacra, de az is egy darab modell volt, és nem volt folytatása. Szóval, hogy ezek a dolgok, amikor más brendek beszállnak a telekommunikációs piacra, ezek általában nem sülnek el jól, vagy legalábbis nem lesz annyira népszerű, hogy megérje a belefektetett energiát. Én azt gondolom, hogy egy kivételről tudok, ami a mai napig létező telefon márkának van elkönyvelve, ez pedig a Cat, akik ugye hát alapvetően nehéz gépjárművek, és aztán utána mindenféle ruházati termékeken jelentek meg, és pont sikerült egy olyan céggel szövetkezniük, ami ugye a Bullitt Group, akik nagyon spéci, strapabíró telefonokat tudtak összerakni, és a Cat telefonok azok mára-már hát ennek a strapatelefonos vonalnak az egyik etalonjának számítanak, nem csak azért, mert tényleg jól bírják a strapát, hanem azért is, mert számos olyan terméket dobtak piacra az elmúlt időszakban, ami tudott valami extrát, és itt ugye főleg a hőkamerát tudjuk említeni, ami a Cat S60-61-62-es modellek sajátja, és nem nagyon volt eddig ellenfele. Más kérdés, hogy mostanában Kínában is elkezdtek hőkamerás telefonokat gyártani az ilyen másodvonalas gyártók, de a lényeg az, hogy az ilyen máshonnan érkező brendek telefonos környezetben nem feltétlenül voltak szerencsések, úgyhogy van bennünk némű aggodalom a tekintetben, hogy vajon a kokokultat telefonnak mennyi értelme van, ha van neki bármennyi. Úgy tudjuk, hogy nagyon közel van az Oppo új csúcsmodelljének a kiadása, ez ugye a Find X6 lesz, és mi a Find X5-tel nagyon elégedettek voltunk egy évvel ezelőtt, de egy elég rövid karriert futott be Magyarországon, néhány hónapig lehetett kapni, aztán eltűnt a piacról. Hát bízunk benne, hogy a Find X6 az egy picit tovább marad velünk, ráadásul ebből rögtön három verzió fog jönni, jön egy Find X6, ami az alapmodell, és jön két Find X6 Pro, amelyek között egyelőre név szempontjában nincs különbség, de tudásban viszont igen, mert a két Find X6 Pro között kapásból annyi eltérés van, hogy az egyikben a Snapdragon 8 Gen 2, a másikban pedig a Snapdragon 8 Gen 1 fog belekerülni, és ez bizonyos más dolgokra is kihatással van, például csak a frissebb chipsettel szerelt készülék kapja meg a leggyorsabb UFS 4-es tárhelyet, a többi az marad UFS 3.1-en, valamint kamera szempontból is van egy kis változás, mert csak az erősebbik Pro az, ami mindhárom hátlapi kameránál egy IMX 890-es szenzort fog használni, valószínűleg sokkal jobb képalkotási képességekkel. Amiben a két Pro viszont ugyanaz, hogy mind a kettőben ez az új generációs Mari Silicon X2 segíti a képfeldolgozást. Ez ugye a Mari Silicon az Oppo-nak a saját fejlesztésű képfeldolgozó chipje, aminek a neve pont magyarul egy picit faramucin hangzik, de mint tudás tekintetében viszont hát mindenképpen egy szép megoldás és nagyon jó minőségű fotókat fog tudni készíteni, és ebben segít nekik a Hasselblad is, akik meg ugye a lencse rendszerben próbálnak majd valamit hozzátenni ehhez a képalkotási képességhez. Nyilván papíron minden nagyon jól hangzik, meg kell lássuk, hogy majd milyen lesz a gyakorlatban, de a Find X5 Pro-ból kiindulva, ami tényleg nagyon jó kamera volt, arra számítunk, hogy itt sem fogunk nagyon csalódni. Ami még érdemes tudni, hogy ugye van egy sima Oppo Find X6, ez egy kicsit egyszerűbb készülék, ebben nem lesz annyira nagyon új a chipset, de MediaTek Dimensity chipsetet fog kapni, bőven elég erős lesz az is, viszont az még az előző generációs Mari Siliconnal fogja a képalkotást megoldani. Ami várható, hogy AMOLED kijelzőt kapnak, 120 Hz-es kijelzőt ezek a készülékek, 5000 mAh-s akkumulátort, 50 wattos vezeték nélküli töltési sebességet, szóval elég korszerűnek ígérkeznek, és valószínűleg február közepén ezek be is mutatkoznak, és akkor majd itt a szenzorban részletesen beszámolunk róluk. Most viszont a műsor első felét itt berekeztjük, jönnek a hagyományos feles hírek, mi pedig folytatjuk az adásunkat a Samsung Galaxy S23 széria bemutatásával, maradjanak velünk!